Kovács Zoltán kormányszóvivő az Inforádió arénájának vendége. Lázár János miniszter mondta ma a portfólió konferencián, hogy a következő egy hétben az uniós források megmaradó 3%-nyi részét is kiírják, meghirdetik, tehát 100%-a kint lesz. Ha minden kifizetés teljesül, akkor hogy látják ez körülbelül, mikor mehet ki?
A célkitűzésünk az volt, hogy az idei év közepéig írjunk ki minden pályázatot, tehát nem csak, hogy időárvényesen jól állunk, hanem tulajdonképpen túl is teljesítettük.
97 kint van már most.
Így van. Tehát június 30 volt emlékeim szerint az eredeti határidő, magunknak állított határidő, tehát az uniónak nincs ilyen határidője. És hát a kifizetésekben is azt gondolom, hogy a jövő év nyara az egy olyan célkitűzés, mint technikai határidő, legalábbis a kezdete, ami garanciát ad arra, hogy ne álljon elő az a helyzet, amellyel mi 2010 után szembesültünk, azaz, hogy egy rosszul voltak írva, ha egyáltalán ki voltak írva a források, nagyon komoly forrásvesztés fenyegetett minket, és hát gigantikus munkát kellett végeznie a részben a minisztériumoknak, leginkább pedig a miniszterelnökségnek, hogy a forrásvesztést el tudjuk kerülni, amiből aztán gyakorlatilag, ha lehet így fogalmazni, sikertörténet kerekedett, hiszen ugye ilyenkor szokásos túlköltések együtt gyakorlatilag mindenfélét elköltöttünk, illetve el tudtunk számolni.
Azt mi mutatja meg, hogy jól költötték el a pénzt? Hogy mi lett belőle?
Hát részben ez mutatja meg, hogy egyáltalán felhasználtuk el a rendelkezésre álló forrást. Ilyen értelemben
közében egy siker, ha már...
Így van, hát hogyha egy kicsit körülnézünk a közép-európai mezőnyben, vagy mondjuk Románia-Bulgária ügyén, akkor ott láthatjuk, hogy nagyon komoly forrásvesztés volt. És az önmagában felelőtlenség, hogyha egy egyébként a kohéziós forrásokra valóban rászoruló ország, amelynek komoly felzárkózási hiátusa van, tehát mind infrastruktúrában, mind a beruházásokban, gazdaságtámogatásban, társadalmi, szociális célok elérésében van mit tennie. A rendelkezésre álló forrás egyszerűen nem tudja felhasználni, mert vagy nincs rá ötlete, vagy nem tudta megszervezni, hogy elköltse. Tehát önmagában a forrás felhasználás sikernek lehet tekinteni. Hát egyébként vannak erre mérések, ha úgy tetszik, auditálások, amelyeknek a tapasztalatait érdemes meghallgatni. Az egyik ilyen dolog, amiben ütköztünk egyébként, ugye az valóban az volt, hogy a forrás felhasználás struktúráját, tehát hogy mire lehetett pályázatokat kérni, nem nagyon sikerült megváltoztatni, az általában kötött szokott maradni a 7 éves periódusra. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a látványberuházásokat, vagy a, ahogy szoktuk mondani, a betont eredményező beruházások helyett, illetve a kézen közön szétfolyó hozzáadott értéket nem termelő forrás felhasználás helyett egy kimondottan gazdasági orientációjú közelítést választottunk, azaz a rendelkezésre álló források 60%-a az kimondottan gazdasági élénkítésre és fejlesztésre, és ezen belül is a középes és kisvállalkozások segítségére, támogatására lesz kiírva, ahol a hasznosulás is nagyobb reménnyel történik meg, tehát akár lényegében gépekről, új ötletek megvalósításáról, vagy általában beruházásról olyan dolgok tudnak elindulni, ami egy munkahelyekben, illetve a gazdaságban is érezhető formában jelenik meg, és B, tartósan, tehát fenntartható módon marad a magyar gazdaságban.
De ezt a fenntarthatóságot, ezt mikortól lehet látni, mert sokan mondják, hogy ezek a források jelentős részben még jövedelem pótlásra fordítódnak, különösen például a
mezőgazdaságban. Igen, például ilyen volt ez a mezőgazdaságban, ugye ez egy tipikus példa, talán ma délután is kellett ezzel a kérdéssel, vagy részben választ adni egy ilyen típusú kérdésre. Ezek tanulságok, tehát az előző ciklussal kapcsolatban mi ezeket a tanulságokat látjuk, megpróbáljuk levonni. Majd valamikor 2020 után fogjuk látni egyébként a mostani ciklus hasznosulását, illetve hatékonyságát.
Munkaerőhiányos idő van. Most már egyre többen mondják. Érdemes fenntartani az állami tisztviselők kötelező nyugdíjazásának szabályozását, ideértve a nyugdíj utáni dolgozás büntető jellegű szabályozásával. És amikor tanárok vannak kint, nyugdíjasok nem dolgoztattak vissza, akkor nem kapják meg a pénzüket, viszont friss diplomás meg nincs.
Mert kezdjük azzal, hogy a kormány nem foglalkozott ezzel a kérdéssel az elmúlt időszakban, tehát nem láttam sem előterjesztés, sem tervet arra, hogy a rendszeren bármilyen szempontból változtassunk. De ugyanakkor nem lehet tagadni azt annak a felvetésnek a jogosultságát, amit ön mond, de mindezt részben közép-európai, részben pedig európai közegben kell szemlélni. Tehát ilyen szabályok, illetve ezek a idézőben korlátozások, vagy korlátok, azok az európai rendszer szinte egészében benne vannak. Hogy mikor kényszerülünk rá, hogy ezen változtassunk, ez egy jó kérdés. Minden olyan opciót egyébként figyel a Nemzetgazdasági Tárca, a munkaerőpiacért felelős tárcaként, ami részben a mozdíthatóságát, a rendelkezésre álló munkaerőt jelenti. Én azt gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyeket a nyugdíjasok érdekében hoztuk, egyébként önmagában helytállóak, és az aktivitásnak egyébként, ha valaki aktív akar maradni, ma is megvan a lehetősége, hogy ezen kell-e változtatni, ez a jövő kérdése.
Középfokú oktatási rendszer egységesítése irányába tesz-e, akar-e a kormány valamilyen lépést tenni? Sok szakértő mondja, hogy ez a jelenlegi 8 osztályos gimnázium, 6 osztályos, 4 osztályos, egy picit bonyolult. És célszerűbb volna visszatérni a régi rendszerre, jó lehet, ennek az újnak már hosszú évtizedek óta történeti hagyománya van Magyarországon, és sokan meg ezt szeretik.
Hát ahogy ma Lázár János foglalmazott, hagyj használjam ezt a közelítést, hogy szerencsére ezt nem a kormánynak kell eldönteni. Tehát mi azt gondolom, hogy létrehoztuk azt a fórumot, ahol minden szakmai szervezet, illetve szakember elmondhatja a véleményét a közoktatási rendszer bajairól, teendőiről, a stabilizálás vagy a jövőbeni hatékonyabbá tétel kereteiről. Ez az oktatási kerekasztal. Tehát lehet ezt a fórumot szeretni, vagy nem. Az utóbbi időben szerencsére egyre kevesebbet hallunk arról, hogy most ez alkalmas, vagy nem alkalmas. Hogy ne lenne alkalmas, ott ül mindenki, akinek érdemi beleszólása lehet abba, hogy milyen javaslatot fogalmaz meg a kormány irányába.
Én azt gondolom, némely szakszervezetek, akik azt mondják, hogy a kormánynak egyébként velük kell tárgyalnia, ha ilyen kérdésekben tárgyalnak.
Igen, de fordítsuk meg ezt a dolgot, tehát nem érdemes zsarolóst játszani ebben a kérdésben, mert még egyszer nyitottak vagyunk. Tehát miért kellene az ablakot bedobni, vagy az ablakot betörni, és ott bejönni, vagy bekiabálni, amikor nyitva van az ajtó. Tessenek befáradni, mindenki elmondhatja a véleményét, és én azt gondolom, hogy Palkovics államtitkár úr vezetésével a kerekasztalon megszülettek azok a szakmai javaslatok és keretek, amelyek most gondoljunk a 9 osztályos iskolával kapcsolatban körvonalazódó konszenzusra, amely erről a kormány elvi döntést hozott, hogy az új nemzeti alaptanterv kapcsán folyó munkára, ahol ott van a lehetőség arra, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, meg lehet, bocsánat a kifejezését, rágni, alaposan megcsúcsálni minden felvetést, és valóban azt a legfontosabb elemet belevinni az oktatási rendszerbe, ami mindenkinek szüksége van, hogy a kiszámíthatóság és az állandóság is jelenjen meg, amellett, hogy hatékonyabbá és a gyermek szempontjából felhasználó barátabbá kell tenni az egész oktatási rendszer. A célok azt gondolom, hogy a kormány részéről teljesen egyértelműek. Nekünk a gyerek, illetve a fiatal a fontos, az, hogy egy olyan használható tudást szerezzen, amellyel nem csak idehaza, az előbb beszéltünk a munkaerőhiányról, illetve a munkaerőpiac jellegzetességeiről, hanem nemzetközi szintén is meg tudjuk állni a helyünket. Egy dologban biztosak vagyunk, illetve büszkék lehetünk, hogy a 2010 utáni időszakban, azt hiszem 14-ig vizsgálta most az Európai Unió legutolsó jelentése az oktatásra fordított forrásokat, mind a nominálisan, akár a GDP arányosan elköltött összeget illetően, mind pedig a konkrét ráfordításokat illetően Magyarországon nőttek ezek az összegek. Tehát maga fölötte vagyunk az Európai Unió átlagának, és nőttek ezek az összegek, mindenki által elismerten majdnem a leggyorsabban nőttek az Európai Unióban, tehát nem igaz egy szó sem abból, hogy mi elvontunk volna forrást az oktatásba, és ne lenne elég pénz.
A teljesítmény miért nem nő? Belepárhuzamosan.
Azért, mert a teljesítmény főleg egy alapfokú oktatásban nem azonnal jelenik meg. Mint ahogy egyébként sokszor elmondtuk, az utolsó PISA felmérés eredményei is valójában egy korábbi rendszer végeredményét, illetve lecsapódását jelentik. Mi meg felmenő rendszerben dolgozunk, az első eredmények azok 4-8 vagy akár 12 év múlva fognak megjelenni.
Letelepedési kötvények értékesítését mikor szüntetik be?
Hát ha igazam van, akkor ma március 22-e van, ugye?
Szerintem már 23, bocsánat.
23-a, még magam sem tudom, meg 23-a van, bocsánat, 23. Igen, repül az idő. Gyakorlatilag 8 nap múlva, március 31-én zárul ennek a terméknek az értékesítése, nincs rá már szükség, tehát azt látjuk, hogy ez egy pénzügyi termék volt, minden más ellenkező állítással szemben olyan több mint 1 milliárd eurót eredményező, a nehéz időszakban komoly forrásokat bevonó termék, amelyre szüksége volt a magyar gazdaságnak. 7-8 milliárd forinttal kevesebb finanszírozási költséggel járt egyébként, mint az akkoriban vagy a korábban felvehető más eszközök. A döntés erről emlékeim szerint még a tavalyi év végén, illetve januárban megszületett, és a kivezetése praktikusan betartva a jogszabályokat, illetve az ilyenkor azért kötelező jogi kiszámíthatóságot emlékeim szerint a idei év szeptember végén fog zárulni itt a családtagokkal, elszámolással, illetve a kivitelezéssel kapcsolatos technikai határidőket is beleszámítva.
Nemzeti Kommunikációs Hivatal beváltotta hozzáfűzött reményeket, az egyszerűsítés, az átláthatóság, a jobb tervezhetőség és a kisebb költés volt a célok között annak idején. 15-ben.
Hát ha egy szóval kell válaszolni, akkor azt mondom, hogy igen. nem szabad túlmisztifikálni ennek a hivatalnak a tevékenységét és a feladatát, hiszen alapvetően egy koordinációs és szervezési feladatról van szó. Nem az volt a cél, hogy korlátozzuk mondjuk a minisztériumok mozgását, hanem a joggal elvárt átláthatóságot és elszámoltathatóságot azt garantálni tudjuk, illetve azt tettük meg, hogy az állam nem közvetlenül részese a piacnak, hanem tulajdonképpen a hivatal által felkért, illetve közbeszereztetésen kijelölt ügynökségen keresztül osztja a pénzt. Kerestem itt a jó szót erre, de gyakorlatilag ügynökségeken keresztül osztjuk a pénzt. Az osztás az azt jelenti, hogy a célzott közönségnek el kell juttatni az információt, lehet legyen ez szakmai minisztériumok esetében szakmai, vagy éppen a politikai kommunikáció ilyenkor szokásos tevékenységéről, és amikor zárul egy-egy ilyen ciklus, mindig elszámolunk az elköltött pénzekkel.
A piros csillagos sörmárkát a megrögzött borivók is jól ismerik most már. Mi a célja a kormánynak ezzel az akcióval? Az önkényelmi jelképek szabályozása?
Kezdjük majd máshonnan. Ugye sokszor futottunk már neki az önkényuralmi jelképek kezelésének, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontunk megértetésének, de kezdjük onnan, hogy természetesen az egésznek van köze ahhoz a vitához, ami a Heineken, illetve egy kis magyar tulajdonú sörfőzde között zajlott.
Mert egyenlőség nevében igazi csikisör a neve.
Igen, de szó sincs egyenlőségről, hiszen itt egy mamut küzd egy hangyával, ha lehet így fogalmazni. Tehát egy nagy multinacionális vállalat visszaélve az erőfölényével olyan feltételeket, kondíciókat és olyan eszközöket használt, ami azt gondoljuk, hogy elfogadhatatlan.
Ez védi egy vita, a román bíróság előtt eldőlt, nem?
Hát nem, én nem tudom, én azért nem szállnék bele most a jogértelmezésbe, mert ugyanakkor két szabadalmi ügyben kimondottan a csikisör nyert, illetve bejegyzés alatt van, ahol kimondta az Európai Szabadalmi Bíróság, hogy semmilyen szempontból nem sérti azokat az elveket és szempontokat, amit a Heineken kifogásolt. Azért nem beavatkozva a román bírósági döntésbe, számos furcsaság van ezzel az ügyben. Ha csak azt mondom, hogy én még olyan szabadalmi döntést nem nagyon láttam a világban, ahol arra köteleznének egy gyártót, hogy a gépeit is semmisítse meg, miközben azok a gépek mondjuk egy más termék előállítására is alkalmasak. Tehát itt túlmutat a szabadalmi vitán, úgy látszik ez a vita. És ráadásul, ami talán legalább ilyen fontos, hogy nem nagyon volt jele annak, hogy a józan belátás dolgozott volna ebben az ügyben. És ne legyünk álszemérmesek ebben a dologban, nekünk meg dolgunk az, hogy a magyar érdekeket adott esetben ezeken a szimbolikus kérdésekben is megpróbáljuk megvédeni, de még egyszer itt egy erőfölénnyel, hatalmával, erejével visszaélő multinacionális vállalat ütközik egy olyan egyébként összesen volumenét vagy a jellegét tekintve nem is összehasonlítható magyar vállalkozással, magyar érdekeltséggel, amiben lehetett volna kompromisszumokat találni, ennek a nyomát nem találtuk. Ez az egyik része. A másik az, hogy pontosan miről szól a vita, és én nem akarom rövidre zárni az erről folyó beszélgetést, de képzeljük el ezt az egészet a svasztikával. Tehát, hogy el tudunk-e jutni most már lassan 30 évvel a rendszerváltoztatás után oda, hogy kommunista önkényuralmi jelképek használata, az pontosan ugyanolyan módon legyen elképzelhetetlen, és vegyék tudomásul, Nyugat-Európában is, egy multinacionális vállalat is vegye tudomásul, hogy vannak olyan helyei a világnak, ahol ezeknek az alkalmazása az ugyanúgy sért érzelmeket és érzékenységeket, mint adott esetben egy náci szimbólumnak a használata.
A Heineken lévő vörös csillag gondolja, hogy bárkinek az érzékenységét sértette?
Hát a Heineken maga vonta vissza évtizedekre a vörös csillagot. Tehát ne tegyünk már úgy, mintha nem történt volna meg, hogy a Heineken maga belátta ezt a dolgot. Tehát ezért utaltam arra az elején, hogy ugye ennek többször nekifutottunk. Én azt gondolom, hogy valahogy el kellene érnünk, jutnunk oda, hogy ugye mi felfogásunkban nincs különbség a színezete között az önkényuralmi rendszereknek. Ne is nyissunk most arról vitát, hogy melyiknek volt több áldozata. Egyébként ebből is a kommunizmus jön neki rosszabbul, mármint hogy sokkal több áldozata volt, és borzalmas dolgokat műveltek a nevében. De ne legyen már divat és megbocsájtandó bűn, vagy éppen poén csegevarás pólóban járni, és olyan diktátorok arcmását viselni az utcán, vagy ezt, és itt ugye a legfontosabb érv talán az, hogy ezt kereskedelmi forgalomban értékesíteni, ami bocsánatos. De még egyszer, a svasztikával, vagy a náci jelképekkel szemben zéró tolerancia van Nyugat-Európában, tökéletesen érthető okokból.
Elmennek a bíróságra,
ameddig csak természetesen lehet? Feljebbviteli, így van, minden feljebbviteli szintre, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy, amelyben még egyszer nem is feltétlenül a bírósági döntés, hanem a közjegyzületben lenne érdemes eljutni odáig, hogy ne legyen elképzelhető a kommunista jelképek használata, ne legyen poén, ne legyen jópofa, ne legyen fiatalos tömeggyilkosok vagy diktátorok arcmását hordani, mert az milyen jó poén. Elképzelhetetlen ez a náci múlttal kapcsolatban. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a szovjet, illetve kommunista múlttal kapcsolatban is így legyen.
Azt mondta Lázár János, hogy a választásokhoz közeledve a politikának képesnek kell lennie megmagyarázni az embereknek azt, hogy az elmúlt 7-8 évben mit végzett a kormány. Mi az, ami ön szerint teljesen világos, nem kell már túlmagyarázni, és mi az, ami még megvilágításra szorul? Ez 8 év rettentő sok idő.
Nem tudom, ez egy folyamatos munkát ad, hiszen a kormányzás az egy mindennapos felelősség, illetve mindennapos munka. Hát, amit egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy most fogalmazunk úgy, hogy 6,5-7 év, mert a 8 az majd csak jövőre telik el, de 6 év megmutatta azt, hogyha kellő következetességgel, elszántsággal és konzisztenciával teszi egy kormány a dolgát, akkor nagyon messzire lehet jutni. Személyesen megélve is, de a kormányzati szempontból megélve is, 2010-hez képest nagyon komoly eredményeket értünk el. 2010-ben a szakadék szélén tántorgó országot örököltünk gazdasági szempontból. Én emlékszem, még itt csengenek a fülemben az ösztűz, amit kaptunk, amikor azt mondtuk, hogy Görögországhoz hasonlítottuk a saját helyzetünket. Egy olyan Görögországhoz, amely azóta is egyébként a szakadék szélén tántorog, de hát most már látjuk, illetve már 2010 év végén, illetve 11 elején láttuk, hogy hamis számokat, hazugságokat örököltünk, olyan felvett költségek, kölcsönöket, amelyek megkötötték volna a magyar állam, illetve a magyar kormányzat kezét abban a kérdésben, hogy milyen eszközöket lehet választani, vagy lehetett választani a gazdasági problémáink megoldásában, és lépésről lépésre, sok kockázatot vállalva, még több konfliktust vállalva egyébként, olyan intézkedéseket sikerült hozni, amelyekről gyakorlatilag egytől egyig bebizonyosodott, hogy volt értelme. Nevezték ezt annó unortodoxnak, mára meg egyre több olyan elemét látjuk a magyar intézkedéseknek, amelyek Európa szerte elterjedtek, és mindegyikről még egyszer lépésről lépésre egytől egyik bebizonyosodott, hogy mind gazdasági, mind társadalmi vagy társadalmi politikai víziót tekintve kirajzolódik egy teljesen egyértelmű irányzat, illetve irány, aminek a megvalósításán továbbra is dolgozunk.
Az egészségügyben van ilyen társadalom politikai víziója most a kormánynak, mert abban az látszik, hogy azt mindenki megpróbálja valamilyen módon megreformálni. Van kormány, amelyiket bele is bukik, aztán utána nagyjából ketyeg minden a régiben.
Meghaladja a kompetenciámat, hogy én egészségügyi kérdésekben, szakpolitikai kérdésben a mélyére menjek ennek a dolognak, de egy dolgot azért látnunk kell, hogy nem lehet egy nagy rántással, egy nagy áttöréssel rendet tenni, illetve kiegyenlíteni azokat a problémákat, amelyek az egészségügyben voltak, illetve vannak. Hát mi nekünk azzal kellett kezdeni, hogy a majdnem 500 milliárd forint kivont pénzt 2010-re nyitvontak ki az egészségügyből a liberális-szocialista kormányok, ezt vissza kellett pótolni. Most már a pótláson jóval túl járunk. Az Európai Uniós forrás felhasználás hatékonyabbá tételével a vidéki kórházaink több mint 100 intézményről beszélünk, egy jelentős része megújult, mind az infrastruktúráját tekintve, mind a berendezését, a gépeit, illetve a technológiáját illetően. Beszéltünk itt az előbb a budapesti egészségügyi ellátórendszer helyzetéről, ahol most azzal kell egy kicsit küzdenünk, idézőjelbe teszem ezt a kérdést, hogy az Európai Uniós források elosztásának a logikája az nem engedi meg, hogy Budapestre Európai Uniós forrásokat költsünk nagyobb arányban, mint ahogy egyébként erre szükség lenne. Úgyhogy ezt a költségvetésből fogjuk fedezni. De én azt gondolom, hogy teljesen átláthatóvá, egyértelművé tettük, hogy hol vannak a beavatkozásra okot adó problémák. Ezeket elkezdtük kezelni, tehát légyen itt a orvosok, vagy ugye elkezdtük a rezidensek bérének, illetve jövedelmének a rendezésével, most az orvosok bérét, az ápolók, a szakszemélyzet bérét is elkezdtük lépésről lépésre emelni. Ebben is én azt gondolom, hogy még egyszer felelősségteljes a kormány is, visszacsatol az előző kérdéséhez. Olyan vállalásokat tettünk, amit az ország gazdasága elbír. nem tettünk olyan lépéseket, amit mondjuk hitelből kellett volna megvalósítani, és főleg nem olyat, ami kampányszerűen zajlana. Kampány abban az értelemben, hogy 2-3 éves, sőt 5 éves távlatban látjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, és ezeket a lépéseket következetesen valósítjuk meg.
Az önérzése szerint mi az a körülmény vagy tény, ami egy kétszer kétharmados kormányt megakadályoz abban, hogy egy ilyen kérdést egyrántással gatyába rázzon?
Hát nagyon rosszínűség az, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát felmérve a teendőket, nem lehet egyszerre technikai, technológiai, infrastruktúrális és mentális változásokat is elérni az egészségügyben, gondoljuk a hálapénzről.
Túl sok ellenérzés, túl sok konfliktus?
Bárhogy is fogalmazzuk meg, én azt gondolom, hogy túlmutat azon, hogy észszerűen lehetett volna abban gondolkodni, hogy egy nagy reformmal meg lehet oldani az egészségügy problémáit. Az egészségügyben sokat beszéltünk erről, egyszerre van jelen a még mindig részben a pazarlás, az elavult infrastruktúra a folyamatszervezés kapcsán, illetve adott esetben a pénzpazarlás, tehát ugye folyik az a munka, amely felméri az egyes kórházak, illetve regionális szinten az intézményi rendszer költéseit, miért keletkezik hiány, hol indokolt az, hogy emeljük adott esetben a finanszírozást, hol lehet a folyamat szervezéssel, egyéb intézkedésekkel beavatkozni, például közbeszerzések központosításával költségeket megtakarítani. Ez a munka zajlik. Én azt gondolom, hogy jó szakemberek kezében van, akár a minisztériumi, akár az átszervezést, illetően a háttérintézmények esetében most a feladat, és haladunk előre. Tehát egyet nem lehet mondani, hogy ne léptünk volna előre. A magyar egészségügy problémáit látjuk, kezeljük, és még egyszer minden olyan dolgot megteszünk, ami a rendelkezésre álló forrásokból, illetve akaratból telik.
Mennyire érzik ezeket a problémákat veszélyesnek, feszítőnek, mert vannak olyan pártok, amelyek a kampányukat alig, hanem erre is fogják építeni. Mert ez kézzelfogható egészségügyi intézmény, mindenki jár, nem lehet neki azt mondani, hogy ami jó, az jó, vagy ami rossz, az rossz, mert az ember a bőrén érzi.
Így van, éppen ezért az a feladatunk, hogy a hétköznapokban is bemutassuk, be tudjuk mutatni, hogy érdemi munka folyik, remélhetőleg sikerül megállítani az orvos elvándorlás, olyan körülményeket és feltételeket teremteni, hogy az ellátórendszer működő képessége csak hogy megmaradjon, hanem a színvonala a befektetett pénznek, illetve eszközöknek megfelelően emelkedjen. Tehát itt azért komoly előrelépés volt a várólistákat, illetően számos olyan dolgot tudnánk itt említeni, hogyha lenne még időnk, ami azt mutatná, hogy érdemi előrelépést lehet tenni egy-két év alatt is, hogyha a rendelkezésre állnak a források és megvan az akarat.
A kormánynak van már kampányterve a következő időszakra a választásokig? Látják már, hogy nagyjából mikor, mit kell elmagyarázni, mikor, mik lesznek a nagy viták?
Hát maradjunk abban, hogy természetesen van, de ezt most itt nem tárnám fel, mert értelemszerűen ez már a politikai küzdelem arénája. Én azt gondolom, hogy felelőtlen ígéreteket 2014-ben sem tettünk. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy sem a költségvetés, sem az ígéreteket illetően nem volt választási év.
Költségvetés mindjárt benn van a parlamentben. Hát,
így van, de én azt gondolom, hogy ha más nem, sokat vitatták az értelmét egyébként ugye az év elején első felében elfogadott költségvetésnek, hát erre pont jó, hogy egy kormány szándékai eszközei ezek teljesen nyilvánvalóan látszanak. Idén sem kell arra számítani, hogy ebből a szempontból kampányüzemmódra állnánk. Teljesen egyértelmű célkitűzéseink vannak, amelynek a kivitelezése, megvalósítása már évek óta látszik, illetve következő évekre előre látható, felvázolható. A politikai arénában pedig meg kell vívni ezeket a küzdelmeket. Hát igen, kampányüzemmód alakul lassan.
Lassan. Azt mondják, hogy már réges rég kampányüzemmód van. A kormányplakátjai kim vannak, az ellenzéki pártok is ezerrel kampányolnak, a rég kampány van, nem?
Hát nézze, most a kormány rendelkezésre álló eszközök, ezeknek a felhasználása hamarosan indul egyébként az új nemzeti konzultáció, ami azt gondolom, hogy megint olyan kérdésekre keres választ, kér majd megerősítést, ami az emberek hétköznapjait, mindennapjait akár érintette, vagy közeljövőben érinteni fogja. Ez önmagában lehet kampánynak tekinteni, de mi a kormányzás, illetve a politikai élet szerves felejárójának tekintjük. Még ez sokat segített abban nekünk, nemzeti konzultációk sora is egyébként, hogy érezzük, megérezzük, hogy mi az, ami a magyar embert érdekli, foglalkoztatja, és olyan irányba valósítsuk meg, úgy bontakoztassuk ki a megoldásokat, hogy az találkozzon is egyébként az elképzelésekkel. Talán ebben kereshető az elmúlt évek sikerének egy másik elem, amiről itt beszéltünk, ön feltette ezt a kérdést, hogy mivel tudnám ezt illusztrálni.
Kovács Zoltán kormányszóvivő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő, Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.